Az Elizeus szolgálócsoport Budapesten 1996-ban alakult római katolikus közösség. Céljuk, hogy szolgáljanak mindazzal, amit Istentől kaptak, mások javára. Az Elizeus szolgálócsoport Egerben a Lajosvárosi templomban tartott evangelizációt november 9-én. Erről Varró Istvánnal, az Elizeus szolgálócsoport vezetőjével beszélgetünk.
Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Varró Istvánt. Budapestről érkeztek most ide Egerbe, egy evangelizációt tartanak az Elizeus szolgálócsoport. Kezdjük talán azzal, hogy a hallgatók biztos, hogy emlékeznek, hogy évről évre ellátogatnak ide hozzánk, és itt szolgálnak. Mi ezeknek az evangelizációknak a célja? Milyen küldetéssel indították el?
Úgy érzem, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami nem nagyon hangzik el, de mégis beszélni kell róla, és a csattanója az, hogy keresztényeknek kell róla beszélni, hogy nagyon sok durva olyan történés van, amit keresztényeknek nem szabad megcsinálniuk. És mégis megteszik, ezt nagyon rövid összefoglaló kifejezés rá, hogy az okkultizmusba belemennek. Na most az okkultizmust én itt mint összefoglaló szót mondom. Ebben benne van és már is egy jelentősebb ágát mondom, jósnőhöz menni, és egyéb más történetek, és az benne számomra egy szomorú példa, hogy Isten megmutatta évtizedeken keresztül, hogy amikor mi közbejáró imát, kézretétel és imát végzünk, akkor adott egy olyan ajándékot, ami inkább szomorúságra ad nekem okot, mint örömre, hogy mindig meglátom, ha valaki fölött imádkozok, hogy volt-e okkultizmus az életében, és ha volt, akkor mondom, hogy látom, hogy te okkultizmusba belementél, és azonnal jön a tipikus védekezés, de bocsánat, így kell mondanom, igen, de ellene mondok, letettem, meggyóntam, és többet nem csinálom. És akárhányszor ennek ellenére imádkozom érte, mindig látom az okkultizmusnak a kötelékeit. És évtizedeken át nem is értettem, hogy miért mutatja ezt az Isten meg. És akkor Szombathelyen evangelizáltunk, és egy ismerős nő, akinek már ezt én többször mondtam, hogy ő is okkultizmusba belement. És akkor a szombathelyi evangelizáció végén van egy ilyen közbejáró ima, kézre tételes ima, ahogy a karizmatikusok ezt szokták. Imádkozok egy hölgyért, és nehogy valaki misztikusnak vegye, csak én, hogy értsék mégis, valahogy az Úr fátlat engedett az arcom elé, hogy tudtam, hogy ismerősen ő, de nem tudom honnan. És akkor imádkoztam érte, és a közbejáró imánál egy tipikus szituáció az, mikor valaki nagyon kedves az Isten előtt, akkor kap olyan proféciát, hogy ez építi, felemeli a szívét, és tovább vezeti az úton. És egy szép ima választ kapott az életére, befejeztük, elment, és abban a pillanatban már elfordult, és lépett 4-5-öt, a fájtlat fölvették a szemem elő. Hát ez az a hölgy, akinek én mindig mondtam, hogy okkultizmussal foglalkozott. Utána kiáltottam, megállt, megfordult, mondom neki, hogy én hogy most nem mondtam az okkultizmust. És mosolyogva, füligérő szájjal azt mondja, mert a múlt héten én már voltam a Gál Péternél, aki exorcizált engem. És nem láttam nála az okkultizmus maradványát. Nem láttam a kötelékeket. Nagyon furcsa lesz az hasonlat, amit mondok. Középiskolában, meg általános iskolában, és talán még a régi típusú iskolákban rengeteg olyan kép van a folyosón, hát hogy díszítsék a folyosót. És akkor van egy olyan kép, orosz festő, hogy hajóvontatók. A folyó két partján muzsikok hatalmas köteleken húzzák, vontatják a hajót, mert a folyó közepén úszik. A jobb parton, a bal parton is húzzák előre, és a hatalmas kötelek a vállukon vannak, és görnyednek bele, hogy a hajóvontatók című kép. És pontosan ilyen képet látok, hogy valamit vontatnak maguk után, és akkor a felismerés az, ami szomorú benne, most mondom, hogy a kötél végén mindig van valaki. nem valami, valaki. És az a bukott angyal. Tehát, hogy a démonok vannak ott. Na most tipikus, amikor a szombathelyi történet, amit az előbb mondtam, hogy exorcizálták, és én már nem láttam, megszabadult a köteléktől. Tehát majdnem mindenki, aki belemászik az okkultizmusba, annak exorcizmusra van szüksége, mert megkötöződött. Ellenem mondott, meggyónta, de attól még a kötelék nem szakad el, és ott van a végén az, aki kárt okozhat az embernek. És ez az a szomorú benne, hogy nagyon sok keresztény asszony elmegy jósnőhöz, és én merem úgy mondani, hogy a jósnő szobája, ahol ő rendel, nyüzsög a démonoktól. És amikor kimegy valaki onnan és hazamegy, viszi magával legalább egyet. És jön egy anyuka, imádkozzak a lányáért, mert olyan rossz a kapcsolata a lányával, és állandóan felesel vele, állandóan vitatkozik az anyjával, meg szóval nincs jó kapcsolat, és valahogy a harag gyűlik. És akkor imádkoztam a lányért, ez befejeződött, különösebben nem történt semmi, aztán később megdöbbenve tapasztaltam, hogy az édesanyja jósnőnél volt. Na most gondoljuk, van egy fiatal lány, a 15-17 év közötti korban, aki belülről úgy nagyon tiszta, az úr ezt meg is mutatta. És mégis az anyám van valaki, akivel meg van kötözve, csak azt az anyja nem fogja föl, és a kislány ezt érzi, és nem az anyját utasítja el, hanem azt, aki rajta van. És ez egy nagyon nehéz dolog. És ha az édesanyát majd szabadítják, szabaddá teszik ettől, akkor a kislánya újra örömmel fog felé fordulni. Mert ő nem az anyját nem szereti, hanem azt az identitást, amit ő nem tud, de mégis érzi azt a keménységet, ami az anyján van, és anyjával társul, másképp nem tudom megfogalmazni, és tönkre tehet így gyermek-édesanya kapcsolatot, de hiszem én is vallom, hogy ez egy házasság megromlására is vezethet, hogy a férje nem tudja miért, hogy most már a feleségét valami nem tudja elfogadni, mert olyan nem akarom magyarázni. Mert tönkre teszi a házasságot a jelenlevő, akivel megkötöződött az asszony, megkötöződött, és hát ha nem szabadítják, valóban a házasság megfeneklik.
Akkor tulajdonképpen most itt az egri evangelizáción is erről fogsz beszélni, ennek a veszélyeiről?
Nem, ezt csak azért mondtam el, mert nagyon sok nő megfertőződik hasonló módon, de ez férfiakra ugyanúgy vonatkozik, de az evangelizáció egy kicsit arra fog mutatni, hogy bizony Jézus Krisztus a mentőv, és ő tud ebből szabadítani egyebek, szóval vannak ilyen lehetőségek, csak ha valaki elmegy egy okkult dolog irányába, annak bizony szabadítás kell, vagy legalábbis egy egzorcista pap, hogy teljesen leszakadjon minden, és tiszta lelki dologgal folytathassa az életét. Mert tönkreteszi az, aki megkötözte.
Az evangelizációk hosszú sora alatt, amiket te már végeztél, milyen olyan pozitív tapasztalataid voltak, vagy később jött visszajelzések, hogy mondjuk az általad mondott tanítás alapján elindult valaki a megtérés útján?
Sok ilyen tapasztaltam meg, és mondhatnám, hogy ezért semmi pénzért nem hagynám abba, amíg az Úr ezt lehetővé teszi, teszem és csinálom, és Istené minden dicsőség és tisztelet és hálaadás, mert ad mindig olyan ajándékokat, hogy föl lehet emelni a nehézkesen mozgó keresztényeket a letargiából, a depresszióból, szabadítani lehet őket, és látom az örömtől ragyogó arcokat, ahogy elmennek. Hiszen a Szentírásban benne van a korintusi levélben, hogy aki profétál, az bizonyos értem, most hadd mondjam így, hogy Isten üzenetét mondja ennek a személynek, az mások buzdítására, épülésére szolgál, és vigasztalására. És ezt a Szentlélek végzi el, aki minket használ ebben. Dicsőség legyen neki.
Egy-egy ilyen alkalommal nagyon fontos, hogy mindig van dicsőítés, illetve van szentségimádás. Ezek milyen módon tudják formálni az embereket a te tapasztalatod szerint?
Az gyönyörű ebben az egészben, hogy mivel karizmatikus megújulásban vagyunk, és az Úr megmutatta a csodálatos titkát az eukarisztiának, tehát a szentségimádásnak, hogy milyen nagy ajándék egy lélek számára, hogy ő időt tud adni Istennek azzal, hogy odaülök eléje az imádatban, a csendben, és ráfigyelek. És akkor szokták is mondani az egység imáját, de nem feltétlenül arra akarok kitérni, de az, hogy a szentségimádásban én ránézek a szentségre, az eukarisztiára, amiben Jézus jelen van, ránézek, merem kimondani, hogy ugyanakkor ő is rám néz. És ha találkozik a két tekintet, az mindig valami csodálatos gyümölcsel jelenik meg az életében, az illetőben. És a szolgálatban, ahol mi szolgálunk Budapesten, ott minden hét szerdáján összejövünk. Minden második alkalom szentségimádás. És örvendezve mondom, megtapasztaltam, hogy akik járnak és részt vesznek ezeken a szentségimádásokon, és Isten mindig üzenetet ad nekik, ismeret szaván keresztül, ami a szívükben ott van, az visszaigazolja az Isten, és annyira csodálatos hallani, hogy annyira megszokták a szentség előtt levő imát és a látogatását Jézusnak a szentségben, a szentségimádásban, ugye, hogy otthon már, mikor hazatérnek a tömőből, a különböző kerületekben keresik a lehetőséget, hogy otthon is szentségimádáson vehessenek részt. És ez egy gyönyörű dolog. És csak hálát tudok adni Istennek, hogy tudom e felé irányítani őket, és a szeretet ott van a szívükben, és Isten szeretet növekszik bennük.
Az evangelizációk jelentőségéről Varró Istvánnal, az Elizeus szolgálócsoport vezetőjével beszélgetünk.
Maga a dicsőítés is ima, ugye, aki énekel, kétszeresen imádkozik, ismerjük ezt a mondást. Számodra a dicsőítés miben segítség?
Isten kapcsolat az növekszik benne, és ahogy az egyik ének szól, menjetek be kapuin hálaadással, tornácain át dicséretekkel. Az Isten dicséret fölemeli az ember lelkét, Istenhez emeli, és egy nagyobb közelségbe kerül. Mondhatnám azt, hogy kis enyhe, nagyon enyhe túlzással, hogy beemeli az Isten azt a szemét a jelenlétébe. És Isten jelenlétébe való ima élet az egy csodálatos dolog.
Te, amikor rátértél, ráléptél, úgymond tudatosan vagy teljes szíveddel az Isten útjára, milyen folyamat előzte meg, mi előzte ezt meg?
Én erről az egészről semmit nem tudtam már, mint a karizmatikus megújulásról, és 48 évesen egy kislány, akkor az 19 éves volt, én meg 48 éves, imádkozott értem kézrátétellel, és betöltött a Szentlélek. Életemben először tapasztaltam meg azt, hogy mit jelent, amikor egy szemét, egy embert betölt a Szentlélek, és olyan öröm fakadt fel bennem, amikor túlcsordul az öröm, az emberek, még a férfiak is nem bírják megállni könnyek nélkül. Egyszerűen olyan sírás fogott el annak örömétől, hogy amit én megtapasztaltam Isten szeretetéből, hogy azóta az életem megváltozott, és azt mondtam, hogy Uram, én szeretném, ha mások is átélnék ezt az örömöt, hogy Isten örömét és szeretetét megmutatni az embereknek, és ha Isten elje segítséget ad, az egy csodálatos kincs.
És ezzel a közösséggel, az Elizeus szolgáló csoporttal milyen módon találkoztál?
A csoportot mi indítottuk el. Valójában én jártam a Városmajorba ilyen karizmatikus összejövetelekre, aztán a végén azt mondtuk, hogy hát most már talán megértünk arra, hogy mi is elkezdjünk valamit, és akkor jöttünk össze, és akkor a Tömő utca 31-ben összejöttünk szerdánként ott is, és minden alkalommal csináltunk dicsőítést, imádatot, szentségimádást, és kézrátételes imában adtuk tovább Isten kegyelmét, hiszen a karizmatikus imamódnak ez az egyik lényeges eleme, és sok ember megtérését láttam. És amikor a szemükbe meglátom azokat a könnyeket, amit legelőször én is csak sírva tudtam elviselni, annak örömét, hogy az Isten lelke betöltött, a Szentlélek Úristen, hát látni másokon. Ez nagyon nagy vigasztalást ad nekünk is, hogy akkor érdemes csinálni.
Imádság évében vagyunk, és készülünk a Szent Évre, a 2025-ös Szent Évre. Számodra az imádság éve, az imádság maga mit jelent? Gondolok itt ugye a személyes imára is.
Igen, a személyes imában újabb ajándékokat ad az Isten, az eddig megszokotthoz képest valami egészen újat kezdeményez, de olyan újat, ami egy nagyon bensőséges és Istentől megáldott ima mód, amelyben már Isten végzi a lényeges elemét, és én csak belefeledkezhetek és rácsodálkozhatok, hogy megajándékozott az Isten az ő jelenlétével, és évek hosszú során jártam a lakóhelyemről, akkor még falu volt, jártam be Budapestre, másfél óra utat megtettem, eljutottam a örökimádás templomából, végeztem egy óra a szentségimádást, aztán megint másfél órát hazaértem. És akkor Isten valamilyen módon látta, hogy mennyire oda vagyok, hogy mennyire szeretek szentségimádásra menni, akkor mindig segítségemre jött, hogy közelebb és közelebb, hogy találhassak olyan helyeket, ahol nem kell annyit utaznom. És azt kimondani, szinte félve mondom ki, hogy Isten előtt minden lehetséges. Olyan is, amit soha előtte el nem tudtam volna képzelni, hogy annyira megérezze valaki az Isten jelenlétét az életében, hogy nem tesz semmit, és mégis mások keresik a jelenlétét. Egy asszony a munkájában mindig eljött velem ebédelni, és engem zavart, hogy miért mindig velem jön ebédelni. És akkor teljesen véletlenül egyszer elszólta magát, hogy ő azért szerettek Istvánnal ebédelni, mert amikor mellé ülök, akkor mindig olyan nagy békesség vesz körül. Ezek gyümölcsök, és ez Isten gyümölcse. És rácsodálkoztam, hogy nem csak ez, hanem más történések vannak hasonló módon, és Isten a jelenlétével, az ajándékaival, a gyümölcsökkel kívánatossá teszi mások számára is valamilyen titokzatos módon ezt az Isten felé fordulást, és előfordult utána, hogy a megtérések követték ezeket a találkozásokat. Valójában Istennel való találkozás történt.
És végül Budapesten most hol van az összejöveteletek, hogyha valaki szeretne csatlakozni, vagy megnézni, hogy ti ott milyen módon imádjátok az Istent?
Alkotás utcára, ha megyünk, a Móricz Zsigmond körtér felől, akkor a Csörsz utcánál kell leszállni, és ott pár perc gyalog, mire a Táltos utca 16-ba elérkezünk. A Táltos utca 16-ban van a Szent Kereszt temploma, legalábbis a kereszt van az elején, és arra van fölszentelve, ahogy tudom, és ott vagyunk minden szerdán, ahogy szoktuk. Este 7-től 8:45-ig körülbelül.
És ezeken az alkalmakon hányan szoktatok lenni, milyen korosztály szokott lenni?
Ez függ az időjárástól, függ attól, hogy most karácsony közeledik, vagy húsvét, de van, amikor megtelik a templom, és sokan vannak, és főleg, ha az emberek tudják, hogy valószínűleg közbejáró imát csinálunk, kézrátételes, karizmatikus imamóddal, akkor nagyon sokan jönnek. és akkor várják az imát, és ezt mi nem akarunk csalódást okozni, ezért meg is szoktuk tenni. És vannak, amikor nagyon rosszak a körülmények, közlekedés, időjárás, stb., akkor viszont egy olyan 10-20-an szoktunk lenni. De volt, amikor tele volt a templom, tehát gyakran. Ez változik. Soha nem tudjuk előre, hogy hogyan és miként. De mi rábízzuk az Úrra, hogy Uram, te tudod, hogy mikor és hogyan.
Most itt az EGRI alkalom végén is a Szent Mise után itt is lesz közbenjáró imádság. Te ezekre a közbenjáró imákra milyen módon készülsz?
Valójában azért nehéz erről beszélni, mert ha bárki dicsekszik, az apostol mondja, hogy csak az Úrban dicsekedjen egyrészt. Másik, tehát Isten adja a kegyelmet. És ezért minden dicsőség és minden dicsőret és háladás az övé kell, hogy legyen. De Isten valami olyan ajándékkal is meg tud valakit látogatni, hogyha valaki már fölemelkedett és a dicséretben Isten felé fordult, az könnyen beleesik abba, hogy amikor elmegy, akkor mellettem elmenve megsimogatja a vállamat. És ez először nagyon bosszantott. És mindig mondtam, hogy Istené a dicsőség, Istené minden dicséret, és aztán rájöttem, hogy hát ezt úgyse tudom megszüntetni, akkor el kell fogadni, és Istennek ajánlani. Uram, a te dicsőségedre ajánlom. És a legszebb az benne, hogy látom az emberek megváltozását, és nem tudom jobban kifejezni, mint az Isten felé fordulásokat, ami számomra egy nagy ajándék, és ebben próbálom tanácsokkal amennyire lehet igazgatni, hogy keressék az Urat, keressék az Istent. És jó hallani, mert papi hivatásokról is tudunk beszélni, és olyan mértékű történésekről, hogy tudtam, hogy valakit elhív az Úr, mert rákbeteg, meglátogattam a kórházba, és ott ketten, beszélgetve, ő már teljesen átadta az életét Istennek, és mondtam, ugye, egy gyönyörű női név, ugye, Veronika, ha majd az Úrnál leszel, imádkozol értünk tömősökért. Azt mondja, hát hogy ne István, hát, és olyan örömmel beszélt erről, hogy ő ott közbejár és közben, én nem vettem észre, hogy a halálra készülő, aki mosolyogva beszél velem, mint a legjobb barátjával, és nem vettem észre, hogy a hátam mögött ott van a bátyja, aki jött látogatni őt, meg ott van a sógornője, és azok hallották, hogy mi hogy beszélgetünk erről. És mikor megfordultam, megdöbbentem, láttam a könnyet a szemükben, hogy erről így is lehet beszélni. És megtérve, ők is oszlopos tagjai lettek a közösségnek. Ő pedig, a drága Veronika, tudom, hogy mindnyájunk imádkozik azóta is Isten színe előtt.
Varró Istvánnal, az Elizeus szolgáló csoport vezetőjével hallottak interjút, melyet az EGRI evangelizációjuk előtt készítettünk.
Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen. És tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához irgalomért. Amen, 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 amen. Ó, imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az atyához irgalomért. Amen, 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 amen. Tekintetünk összeforjon, bajkunk együtt könyörög.